Szeretettel köszöntöm az Ember Emlékezet hallgatóit, Horváth Szilárdot hallják. Ma a Szent Koronáról beszélgetünk. Akivel szót váltunk róla, már nincs az élők sorában. Mégis fontosnak tartom, hogy önök is hallhassák ezt a beszélgetést, amelyet néhány évvel ezelőtt vettem fel. Tóth István Zoltán jogtörténésszel a Szent Korona vétójogáról és általában a Szent Korona jogairól beszélgettünk. De mielőtt belevágnánk a társalgásba, hallgassák meg, mit írt Bocsa József az Egyház történet nagy alakjai című művében Ferenc József 1903-as vétójáról a pápa választáson.
A bíboros egyet sóhajtva ült be a császári udvari hintóba, és magában azon gondolkodott, hogy nem fogja emiatt lekésni a római gyorshoz való csatlakozást. Kísérője, mint aki találta volna gondolatait, így szólt hozzá. Legyen nyugodt, eminenciád. Ő felsége nem fogja önt hosszan feltartóztatni. És intézkedés történt, hogy a római vonat addig ne induljon el, amíg eminenciád be nem szállt. Hamarosan feltárult a rejtély. Rampolla bíboros, 13. Leó addigi államtitkára, aki esélyesnek számított a pápaságra, Ferenc József szemében nem kívánatos személy volt. A bíboros próbált érvelni az uralkodó vétót jelentő kérése ellen, felhozva érvként például a pápa választás szabadságát, de ő félbeszakította. Nem azért hívattam, hogy politikai beszélgetést folytassak eminenciáddal, hanem azzal bízom meg, hogy ha Rampolla megválasztására kerülne a sor, akkor nevemben nyilvánítsa ki a vétót. 1903. augusztus 3-án Ferenc József osztrák császár és magyar király Puzina lengyel bíboros útján vétót emel Rampolla bíboros pápává választása ellen. Miért tehette ezt meg?
Az uralkodói vétójog, a jux exclusivae, a katolikus uralkodók pápa választásnál emelhető vétójoga a 16. századtól ismert gyakorlat. A kánonjog ezt sohasem szabályozta. A 16. század előtt az egyes uralkodók a pápa választásokat különböző módon próbálták befolyásolni. A kora középkor, késő középkorban a nagyobb uralkodók, akik több bíborost tudtak a pápa választásra delegálni, a létszámmal próbáltak befolyással gyakorolni a pápa választásra. A reneszánsz korban megvesztegetések különböző formái is felmerülnek, mint például amikor Bakosz Tamást kiütötte 10. Leó Medici pápa, akkor egy Fugger-Medici megállapodásnak volt ez a következmény. Igazából ez az uralkodói vétójog majd aztán 16. században azt jelentette, hogy az egyes katolikus uralkodók saját felségterületükön kinevezett bíboros útján vétót emelhettek a pápa megválasztására. Ez egy diszkrét eljárás volt, de modern korunkban ugye a média és az információ sokkal korlátlanabbul terjed, és igazából ezt nem is akarták titokba tartani, hogy első Ferenc József, magyar király és osztrák császár 1903-ban vétót emelt Rampolla államtitkár pápává választása ellen. Ő a magyar királyjogán elsőlegesen a bíboros közismert szabadkönyves múltja miatt vétózta meg az ő megválasztását. Érdekesség, hogy helyette aztán a leendő 10. Piuszt választotta meg a konklávé. 10. Piusznak az egyik első ténykedése az volt, hogy kiközösítéssel fenyegette meg azt a bíborost, amely elvállalja bármely ura alkodó utasítását a vétójog alkalmazására. Úgyhogy utána már ilyenről nem tudunk, annál inkább sem, hogy ugye utoljára a világon katolikus ritus szerint 4. Károly magyar királyt koronáztak meg. Azóta katolikus uralkodót nem koronáztak, se Magyarországon, se Európában, se a világon. Választják, illetve dinasztikus jogon hatalomra kerül, de például most is ugye Spanyolországban se koronázták meg az uralkodót, csak esküdtett az alkotmányra.
Úgy fogalmazott, hogy Ferenc József elsősorban a magyar király jogán tiltakozott és emelt vétót a pápává választás ellen. Vajon miért tehette ezt meg magyar királyként?
A magyar királynak sajátos jogai voltak. Sajátos felségjogaim belül az egyházszervezés joga is mindig vitathatatlanul. A magyar királynak egy olyan jogköre volt már 11.-12. Századtól, amely a teljes investitúrát is jelentette, azaz Magyarországon a magyar király a püspököket mindig vita nélkül kinevezhette, és a Róma csak utólag adta áldását a püspökök kinevezésére. Ez a jog és más jogok, ami a Magyarország és sőt Magyarországon túli egyházszervezési jogáként jelentkezik a magyar királynak, onnan fakad, hogy a magyar király Európában egyetlen királyként apostol király. Ez azt jelenti, hogy ő nem olyan, mint a többi felkent uralkodó, illetve a keresztény rendben ellen felkent püspök, akik az apostolok utódai, és saját egyházmegyékbe, illetve saját királyságukba gyakorolják az apostol jogát, tehát egyházszervező és térítő és minden más ehhez tartozó jogat. A magyar király nem apostoli, hanem apostol, tehát egyenrangú az apostolokkal, Európában egyedül, így aztán a küldetése, mint minden apostoli, egyetemleges. Ez a jogkör a hagyomány szerint Szent István óta megvan, majd azt a fükegyúri joggal kapcsolatos jogkört Mária Terézia alatt a Róma megerősítette. Néhányan azt mondják, hogy igazából csak akkor kapta meg ezt a magyar király, de a történeti tapasztalat azt mutatja, hogy nem. Tehát korábban is az apostol és ehhez való egyházszervezési, egyházkormányzati joga megvolt a magyar királynak. Annak a királynak, aki egyébként Európa egyetlen archiregnumának a királya is, ugye az arché hozzá teszik a regnumhoz, tehát nem csak királyság Magyarország, hanem az arché első fő szent ősi királyságot is jelent, de az arché végül is a lét törvényeit jelenti, azokat az isteni törvényeket, amelyeket a magyar állam és a magyar közösség Hungária képes felismerni és a világban alkalmazni. Tehát a magyar királyság Isten törvényeinek, ismeretének és alkalmazásának képességét és erejét is magával vírta, és ezért is nevezték Arhénak, amelynek a királya apostol. És ugye ezt a királyt a szent koronával koronázzák, az eurázsiai kultúrkörbe egyetlen szent koronával, amely ugye azért szent, mert valami különleges van benne, mint minden, amit a vallások szentnek neveznek, tehát ahol a föld és az ég teremtés, a teremtett világ összeér, a koronázás alatt a magyar uralkodó kapocsként jelenik meg a teremtő Isten és a teremtett világ között.
Mi az a hagyomány vagy történelmi tény, amire alapozva ezt tudjuk mondani, hogy a magyar király apostol? A
második szilveszter pápa hagyomány szerint üzenetében a magyar királyt apostolnak nevezi, ő magát pedig az apostolok utódának, mármint a pápát. Tehát ez az a híres mondat, ami valamikor a 11. században íródott le, és ez a hagyománynak az alapja. És aztán az utána való nemzetközi elismerés is, hogy a magyar király, a Hungária magyar archiregnum királya, apostol királyként a német-római császárt követi Európába a diplomáciai rendbe. Ez a jogköre még megvolt a 17. században is, amikor ugye az ország három része szakadt, hogy a diplomáciai rendben még a 17. században is a császár után következett, mutatta, hogy a császárválasztó ülésen mindig a magyar zászlót a császári zászló után vitték be, és csak ezután hozták be Európa többi királyságának.
Éltek egyébként magyar uralkodók máskor is ezzel a joggal? Ferenc József volt az utolsó, ugye, aki élt ezzel, de előtte hányan éltek vele?
Ez egy kutatandó kérdés. Ez a vétójog a gyakorlat alapján kiderül, hogy 16. századtól már létezik. Vélhetőleg korábban is létezett. Ezt a jogkört az uralkodók nagyon diszkréten gyakorolták, hiszen maga a pápa választási eljárás is, mióta ezt szabályozzák, a diszkrécióra, és hát ugye törekedve a befolyásmentességre szerveződik, na de hát ez az uralkodói jogkör, vétójog, ez a befolyásolásnak az egyik formája. Arról tudunk Szent Lászlótól Mátyás királyig, hogy nyíltan üzenet formájába uralkodói egyházszervezői jogkörre hivatkoztak a magyar királyok. A pápával szembe, amennyibe vitára került sor köztük, és ez az uralkodói jogkör magába foglalta éppenséggel a vétójogot is. Zsigmond király és császár, amikor 1415-ben a konstanci zsinaton megszüntette a skizmát, tehát azt az egyházszakadást, hogy a különböző uralkodók különböző pápákat választottak, és egyszerre Európában három vagy négy pápa is volt, és mindegyiknek jogszerű uralma vitathatóvá volt, akkor Zsigmond a császár és a király jogát használta fel arra, hogy a konstanci zsinaton mind a három ellen pápát letették, és egy új pápát választottak. A magyar király jogköre is hozzájárult az egyházszakadás megszüntetésére Európába akkor.
A Szent Koronatanról Molnárfi Tibor, a Magyar Szent Koronatárság egyik alapítója így beszélt 1999-ben a Magyar Rádióban.
A Szent Korona elmélet azt fejezi ki, hogy egy közösségnek a hatalma egységesen, teljesen csak a Szent Koronában található meg. Ennek két igazi komponense van, minden elmélet régi és legmodernebb államelmélet szerint is, a főhatalom és a tagok hatalma. Szent Korona elmélet második nagy tétele, tehát éppen ez, hogy a főhatalom és a tagok hatalma csak akkor koronában van együtt meg, minden más alkotóelem csak részesedhetik a Szent Koronában meglévő egységes főhatalomban, illetve tagok hatalmában. Ebből következik, hogy akit nem törvényesen koronáztak meg, vagy érintette magát a koronát, a Szent Koronatan szerint érvényesen nem képviselheti a Szent Koronában testet töltött magyar közjogi hatalmat. Ugyanígy a tagok fogalmával következik, hogy a tagok sem mondhatnak le sohasem, azokról a jogokról, amelyeket őket illetik meg. Ez a magyarázata a magyar közjog páratlanságának, amit a Szent Korona tartalmaz, ami Nyugat-Európában teljesen ismeretlen.
A Szent Koronának milyen szerepe volt a 20. században?
A Szent Korona a magyar történeti alkotmány alapja. A történeti közjog szerint a hatalom forrása a Szent Korona. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon a hatalomnak a forrása nem elsődlegesen az uralkodó, mint Nyugat-Európában, hiszen az a jogrend egészen ugye a demokráciáig az királyi szuverenitáson nyugodott, és nem is lehet azt mondani, hogy népszuverenitást jelent a Szent Korona hatalmi jogköre, mert a népszuverenitás a demokráciának és a jogállamiságnak azon kritériuma, hogy minden hatalom a nép által van. Ez azt jelenti, hogy ember által van a hatalom, akár a király szuverenitásából, akár a népszuverenitása alapozva. A Szent Korona jog meg azt jelenti, hogy a hatalom isteni, és éppen ezért ez lefordítva közjogilag a Magyarországon hatalomgyakorlás mindig megosztott minden hatalmi ágba. Ennek megvan az őshagyománytól kezdve a rendi korszakon keresztül egészen az alkotmányos, illetve a parlamentáris királyság hagyományába is, hogy Magyarországon miután a hatalom teljessége a koronái, ezért ember a király vagy a király nevébe, akár a nép nevébe teljhatalmat nem gyakorolhat, ezt megosztva kell gyakorolni az uralkodó és a nemzet között, mégpedig a nemzet elsődleges hatalmával. Most ez a modern korban, tehát 1848 és 1867 után, ez ugye alkotmányos vagy a parlamentáris királyság keretei között azt jelentette, hogy valójában a népszuverenitás működik, a hatalom elsődlegessége a népé, a nép választ, és az által választottak gyakorolják a hatalmat. Itt a Habsburg uralkodó dinasztikus jogon uralkodói államfője magyar államnak, a nemzet választásától a hatalomgyakorlás kérdése. Ott jelentkezik, hogy bár dinasztikus jogon kerül hatalomra Habsburg uralkodó Magyarországon, mégis a koronázási szertartástól kezdve a koronázási hitlevél és a koronázási eskün keresztül a hatalmat a nemzettel együtt tudja csak gyakorolni, és hogyha ezt nem teszi meg, akkor megszegi az esküjét. Innentől kezdve viszont a hatalom gyakorlására alkalmatlanná válik. A jogrendnek a természetjogra kell alapozni, azaz el kell ismernie az emberi értékeket. És a jogot alkotni, illetve alkalmazni, illetve értelmezni ezen értékek keretei között kell, melyek ezek az értékek, a tisztesség, a becsület, az igazság, az igazságosság, az értelem, és így tovább. Elutasítja a Szent Korona joga azt a relativista jogállami koncepciót, hogy a jogrend nem értéktartalmú, hanem neutrális. Az értékelvű felfogás, ami a Szent Korona joga azt jelenti, hogy a jogok mindig ugyanolyan értelemmel bírnak, az ember is mindig ugyanolyan, és nem változik maga valójában. Tehát az élet, az emberi méltóság és a többi jog egy szilárd kötött tartalomhoz kötöttek.
Kérdés persze, hogy a Szent Korona jogai miként működtek például a kommunista időszakban. Újra Molnár Fi Tibor következik, szintén az 1999-es beszélgetésből.
Valójában a korona az, amely uralkodik ezek szerint. Felette van királynak, köztársasági elnöknek, avagy kormányzónak, miként a tagoknak is. Ezért a második Szent Korona elv, amit ritkán szoktak mondani, a jogfolytonosság állandó megtartása. Tehát a jogfolytonosság az biztos, de ez nem azonos a legitimizmusra. Jogfolytonosság azt jelenti, hogy ha nem így történik a hatalom gyakorlása, és ez történt 45 után, amikor egy idegen megszálló hatalom volt Magyarországon, és amikor mi úgy szoktuk mondani, ha törvényesen történt volna és az államforma változtatása, akkor is érvénytelen lett volna, hiszen idegen birodalom óriási hadereje tartózkodott Magyarországon. És a magyar jog szerint ilyenkor nem lehet törvényes semmi. Ezért, amikor megszakad a jogfolytonosság, akkor úgynevezett provizorikus helyzet áll elő, érvényesek a törvények ilyenkor is, de csak annyiban, amennyiben arra irányulnak, hogy a jogfolytonosságot helyreállítsák.
1945 után, amikor a Szent Korona egyébként nem is tartózkodik az országban, akkor miként érvényesülnek, vagy érvényesülhetnek ezek a jogok, ha a Szent Koronatanból indulunk ki?
A Szent Koronatan egyik része az, amikor megkülönböztetünk törvényes, legitim vagy illegitim törvénytelen hatalmat. Ennek két alap esete van. Az egyik a legegyértelműbb, amikor idegen megszállás alatt van az ország, hiszen akkor egy idegen hatalom akarata érvényesül jogszabályokon keresztül is.
Rögzítsük le az időpontot. Ez 1944. március 19-e óta így volt Magyarországon.
Így van.
1991-ig.
Pontosan. Ez azt jelenti, hogy ha külföldi hatalom uralkodik, akkor az alkothat bármilyen alkotmányt, alkothat bármilyen jogrendet, a Szentkonatan alapján ez nem törvényes, hiszen egy idegen hatalom uralkodik, nem a nemzet és maga saját közösségi kormányzásába az előbb említett elvek alapján. Másik alapesete pedig az, amikor az emberek vagy az uralkodó nem veszi figyelembe azt, hogy a Szent Koronából fakad az ő hatalma is, és úgy gondolja, hogy ő a hatalom forrása. Tehát elkezd abszolút uralkodóként alkotmánytalanul, közjogellenesen uralkodni, azt gondolja, hogy egyedül ő alkotja a törvényt, a rendeletet, a szabályzatot, és ő is értelmezheti, ő adhatja a jogokat, és hogyha ő adja vissza, is veheti önkényesen. A másik, amikor nem az uralkodó rúgja fel ezt a hármas egyensúlyt, tehát Szent Korona, nemzet, és ugye ez a test, ahogy a Molnárfi Tibor mondta, és a fő, a király, hanem a nemzet nevében forradalmi csoportok megszerzik a hatalmat, és ezt a nemzet nem legitimizálja, tehát sohasem szavazta meg őket. A Szent Korona tanalapján azt kell mondani, az lehet az igazi alkotmányos cél, hogy a törvényes jogrendet helyre kell állítani. Most a törvényes jogrend azt jelenti, hogy először is a nemzet saját akaratából szabja meg magának a jogszabályokat. Másrészt ennek a hatalom megszabásnak korlátai vannak. Ez lehet a modern jogállamiság és a hatalmi ágak megosztottsága, illetve a jogállamiság természetjogon kell alapulnia. Tehát vannak isteni örök jogok, amelyet nem szabad felrúgni. Például nem szabad lopni. Az a jogszabály, amely a lopást törvényesíti bármilyen módon, az a Szent Korona tannal ellentétes.
Beszéltünk arról, hogy 1944. március 19-e és 1991 között Magyarország idegen megszállás alatt élt. Vajon utána volt-e, van-e a magyar Szent Koronának valamilyen szerepe a magyar közjogi gondolkodásban?
A rendszerváltás után egészen 2012. január 1-ig köztudottan a kommunista rendszer alkotmánya, bár ugye alapvetően módosítva a jogállami kritériumok alapján volt hatályba. És ezen jogállami kritériumok megtagadják a természetjogi követelményeket, tehát ne lopj, ne paráználkodj, illetve jogilag fenntartják azt, ami történt 1945 és 1989-91 között. Tehát a rendszert utólag törvényesítik. Döbbenetes. Politikailag rendszerváltás volt, alkotmányjogilag a rendszer utólagos, a kommunista rendszer utólagos törvényesítése történt meg. 89-2012 közötti időszakban a Szent Koronának nincs közjogi jelentősége. Mostani alaptörvény több szempontból és utal arra, hogy a jogalkotó eredetileg lehet, hogy mást akart, mint az elmúlt 70 év alkotmányos jogrendjét, hiszen kijelenti, hogy a magyar állam alkotmányossága a Szent Koronához kapcsolódik, a történeti alkotmány megszakadását nem ismeri el, illetve kijelenti, hogy a jogrend alapjaként nem csak a 2011 áprilisában elfogadott alaptörvényt, hanem a történeti alkotmány vívmányait is tekinti. Az én olvasatomban azt jelenti, hogy szakít a kommunista rendszer és annak jogfolytonosságával, és egyfajta törvényességi teljes helyreállítást kíván. És ez volt az első, amikor ország által megválasztott országgyűlés mondhatni szabadon megszavazta az alkotmányt, mert se 1945-ben, se 46-ban, se 49-ben, se 56-ban, se 1989-90-91-ben nem történt meg. A kérdés persze az, hogy a történeti alkotmány vívmányai mit jelentenek. Alapvetően ugye a vívmány az én olvasatomban maga a Szent Koronatan, tehát az érték alapú megosztott jogrend, ahol az emberi törvények, az örök isteni törvényeknek vannak alávetve, akár a tíz parancsolatban, akár a szeretet törvénye, és minden más, amely ugye olyan alapvető normákat tesz az emberi jogalkotás korlátjává, ugye mondom a ne loptól, a ne öljék és a szeretet törvényét, amelyet, hogyha nem tartunk be, és a lopás, a paráznasság, az önzés jogrendjét alkalmazzuk, akkor ellentmondunk a történeti alkotmány vívmányaival, és mindazt az értékrendel, amit az alaptörvény eredetileg kívánt.
Kedves hallgatóink, az emberemlékezetben a Szent Koronáról és a Szent Korona jogairól beszélgettünk Tóth Zoltán József jogtörténésszel. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Horváth Szilárdot hallották.